forduljunk a mi úrunk az énekszóban, és a 19. Zsoltárral szólítsuk meg őt így közösen. A 19. Zsoltár első verszakát énekelve, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Zsoltár 4. és 5. versét énekeljük, az Isten törvénye, tiszta ő beszéde. Beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, szólít és tanít bennünket mai Újszövetségi ige szakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 8. fejezetének első 11 verséből. A János evangélium a 8. részéből így szól hozzánk Isten beszéde. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereg lett. Ő pedig leült, és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki üntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcstermővé az ő igét, ami szívünkben, csendesedjünk el, és imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, örökkévaló Isten, teremtőnk, megváltunk és megtartunk. Háladással jövünk hozzád ezen a vasárnapon is. Köszönjük neked, hogy a téli idő ellenére újra összegyűjtöttél, lehetőséget adtál, hogy együtt imádjunk téged, hogy együtt hallgassuk a te igédet, hogy közösen formálódjunk a te szent lelked által. Kérünk az Úr Jézus nevében, hogy fogadd kedvesen, amikor megköszönjük a mögöttünk levő napokat, a hetet, mindazt, ami történt velünk, akár jó, akár próbatétel volt. Hadd adjunk hálát a testi, lelki táplálékért, amit kirendeltél, és azért, hogy most is figyelhetünk rád, hogy nincs más gondunk, nem kell mással törődnünk, csak azzal, hogy téged halljunk, hogy előtted leboruljunk, és neked mindenért hálát adjunk. Kérünk, Urunk, áld meg a mi figyelmünket, könyörülj az ige szólóján, hogy azt mondhass el, amit te üzensz, hogy ne legyen másról szó, csak a te igédről, hiszen ez táplálja és igazítja útba a mi lelkünket és egész életünket. Kérünk az Úr Jézus Krisztusért, hogy áld és szenteld meg ezt az órát, az egész napot, az Úr napját, hadd töltsük veled, hadd növekedjünk a hitben, hadd gazdagodjunk a szeretetben. Nagy nevedért kérünk, légy itt közöttünk és munkálkodj mi bennünk. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve most a 630. dicséretünk harmadik versét énekeljük, mielőtt a gyerekek átvonulhatnak a gyermekisten tiszteletre. Az a tervünk, de ezt majd a szolgáló testvérek koordinálják, hogy két csoportban foglalkozunk velük. Óvodás csoport körülbelül az egyiket így lehetne meghatározni, a másik pedig kisiskolás csoport. Akik már konfirmációra elkezdenek járni, 7. osztálytól általában azokat már ide várjuk a felnőtt alkalomra, a kisebbeket vagy az iskolás csoportba, vagy az óvodás csoportba. És ilyenkor mindig az igehirdetés előtti ének alatt kérjük, hogy vonuljanak át szülőkkel, akiket visszavárunk. Tehát most a 630. dicséretünket énekeljük, annak a harmadik verszakát, ti választottak szent hívek, mindaz, kit ő megváltott. János írása szerinti evangélium 8. részének 7. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az ige iránti tiszteletünk jeleként. Tehát János 8.7. Amikor továbbra is faggatták, tudnélik Jézust, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Eddig az írott, igen, foglaljuk el a helyünket. Könnyen kiszalad a szánkon az ítélkezés, testvérek. A legkülönbözőbb összefüggésekben. Néha csak úgy érezzük, hogy egy megjegyzést tettünk, pedig valójában már az is az. Legyen az családi szituáció, vagy akár gyülekezeti, nem beszélve egyéb közéleti és nagypolitikai összefüggésekben. Nagyon könnyen kiszalad az ember száján az ítélet, és nagyon könnyen megbánt ezzel mást, akár esetleg akarta, vagy nem is akarta. De gyakran az is megtörténik, mondják és mondjuk, hogy te beszélsz. Te beszélsz? Milyen alapon? Sokszor keresztény körben az lesz ebből, hogy nincs is intés közöttünk, nincs is feddés, vagy ha van is, egyáltalán nem törődünk vele. Mert van egy ilyen mondás, ismeritek, nem azt nézem, hogy mit mond, hanem hogy ki mondja, és ezzel aztán lesöprünk mindenféle véleményt, mindenféle ítélkezést is, vagy egyébként intésnek szánt mondatokat. Bármit elengedek a fülem mellett, erre hivatkozva, hogy hát aki mondja, hiteltelen, milyen alapon mondja ő, vagy mondjuk éppen mi magunknak is, hogy most akkor inkább nem szólok, mert én sem vagyok makulátlan. Én sem vagyok hiteles. De érzitek, hogy itt valami nincs rendben. Sőt, most fölteszem így a kérdést, hogy nekem is, hogy itt most Jézus vádlói, akikről olvastunk, a farizeusok és ezek az írástudók, vének, szimpatikusak alapvetően, vagy ellenszenvesek? Talán érdemes egy pillanat itt is megállni. Általában ellenszenvesnek szoktuk őket gondolni a bibliai leírások alapján, de lehet, hogy szimpatizál valamelyikünk, egyikünk, másikunk. Végre megmondják, kimondják a bűnt. Nem akarják eltusolni. Hát tetten érték ezt az asszonyt, ugye a történet reggel játszódik, lehet, hogy aznap éjszaka történt a leleplezés. Na, itt vannak ezek a derék, egyházi vezetők, vagy bárminek is nevezzük őket, végre kimondják az igazságot, itt olvastuk a negyedik versben, ugye, mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Ez egyik variáció. Tulajdonképpen szimpatikus. Mert kimondja az igazat. Hát a másik pedig ellenszenvesnek tartjuk, mert képmutatók. A törvényeskedés mintapéldányai, ami egyébként aztán ki is derül annyiban, ahogy fejlődik az esemény sor, hogy Jézus megszégyeníti őket, anélkül, hogy szólna egy szót. Nem tudjuk, mit írt a földre, de feltételezhetjük, hogy ezeknek a drága jó embereknek a bűneit például. De ez most nem is annyira lényeges, a lelki ismeretük megszólal, és ugye elsomfordálnak. Tehát, ha ezt nézzük, akkor ők maguk is beismerik, hogy nincs jogalapjuk, nincs erkölcsi alapjuk. Mondhatnánk, hogy de nem jó szó, hogy abban a korban, hogy azt mondjuk, hogy jogalap, inkább maradjuk az erkölcsi alap kérdésénél. Kiderül, hogy milyen érdekes egyébként, hogy az öregje kezdi. Nem akarok bántani a legidősebbeket, mert már én is idősebbenek számítok. A vének kezdenek el először elmenni. Na, ezt most nem magyarázom. Alapvetően mégiscsak ellenszenves képmutatók, akik most itt törvénykezni akarnak. Ez az asszony fölött, pedig Jézusnak egy mondatára elmennek. Megszólal a lelkiismeretük. Pedig tudjátok, nem is az a fő baj, hogy képmutatók. Az is baj. Képmutatás az bűn. Az a baj, hogy ők Jézus vádlók. Ez az igazi lelki bajuk, nyomorúságuk. Ugye olvastuk itt a 6. versben, hogy azért kérdezték Jézustól, na te mit mondasz, végrehajtsuk a mózesi törvényt, vagy ne hajtsuk végre.
na te mit mondasz? Ott van a burkolt vád, hogy te nem vagy igazságos. Vagy törvényszegő vagy, vagy majd szóval liberális vagy. Szóval az a lényeg, hogy nem vagy jó. Nem felelsz meg a messiási elvárásoknak. Vádolunk téged. Emlékeztek, talán múlt vasárnap arról szólt hozzánk az ige, hogy Jézus tisztasága mennyire zavarja az embert. Itt egy kicsit újra ismétlődik ez. De itt bennük csak annyi él, hogy te nem vagy tiszta. Nekünk nem kell lesz legalábbis, ahogy te gondolkozol. A fő bajuk az, hogy képmutatók, illetve nem is az, hogy képmutatók, hanem az, hogy Jézust vádolják. Egy pillanatra, mivel vádolja ma a világ Istent? Hát halljátok a hétköznapi életben, hogy bármivel, akármivel, mindennel. Ha bűnbakot kell keresni, akkor mindig kiukadunk oda, hogy, és nem sorolom, mindenért is Isten a felelős. Háborúktól kezdve, földrengéseken át, a Covidig, minden. De olyan igaza van a világnak. De tovább mentem itt, és vitt a lélek, hogy megkérdeztem, hogy magamtól is, mivel vádolja a hívő Jézust? A hívő emberek mivel vádaskodnak? Mert itt azért feltételezhetően azok vagyunk együtt. Mivel vádoljuk, vagy nem vádoljuk? A Zsoltár 37.7 jutott eszembe, idézem nektek. Itt azt olvassuk, ugye Dávid Zsoltárában, a 37. Zsoltár egyik versében, idézem. Légy csendben és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Jobban megy a hitetleneknek, mint nekünk. Könnyebb a sorsuk a hitetleneknek, mint nekünk. Ez a vád, ez soha nem futott végig az agyadon. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal. De már Dávid találkozott önmagában is ezzel, és a kortársainál is, hogy egy kicsit csendesedj már el, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Mivel vádolja a hívő az Urat? Hát ezzel például, hogy jobban megy a nem hívőnek, mint a hívőnek. Gazdagabb, szerencsésebb, kevesebb a baja, kevesebb a betegsége, és néha ez objektíve igaz, ha így körülnézel a saját környezetedben. Valamikor ez így igaz. Csak kérdés, hogy szabad-e emiatt vádaskodni Jézus felé? A 2 Királyok 5.11-ben olvasunk a szír parancsnokról, aki végül is Elizeus prófétát megkapja, mint segítőt, ugye Naámán. És akkor Elizeus annyit mond, hogy menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban. Na erre Naámán mit csinál? Kiakad. Hát neki megvan az elképzelése, hogy hogy kéne segíteni rajta. Azt csak idézem, mert annyira jó és annyira őszinte itt is a Biblia. Ugye ezt olvassuk a Királyok második könyve, 5. fejezetében azt mondja, Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt, én azt gondoltam, hogy majd kijön, elém áll és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen és kigyógyít a bélpokosságból. Kész recept, prima ötlet, végig gondolt módszertan, minden van ebben. Racionális, nem? Igaz. És azt mondja Elizabeth, hogy menj és fürödj meg a Jordánban, amelyikben egy közönséges folyó, mindenféle gyógyhatás nélkül. Akkor se volt neki, most sincs. Hát nekem ne ijed mondjon az Isten embere. Nekem ne mondja meg, hogy majd én megmondom, hogy hogyan segítsen rajtam. Van ötletem a megoldásra. Csak alázatom nincs. Ötletem az van. Nézzétek meg itt a konkrét mai történetünkben. Ki gondolta volna, hogy írni fog a földre Jézus? Ki gondolta volna, hogy ezzel áll elő, hogy aki közületek bűntelen, az vesse rá az első követ? Ki gondolta volna, hogy így lehet reagálni egy ilyen helyzetre? Senki. Ez nincs benne a mi ötleteink tárházában, de ez így van jól. hogy nincs benne az Isten megoldása abban, amit mi elképzelünk magunkról, meg magunknak.
Mi lesz itt világossá, testvérek? Négy rövid dolog, ezt szeretném még megosztani itt veletek. Mi lesz világosságban a mai történetben? Hát először is az lesz világossá, testvérek, hogy amit Isten bűnnek nevez, az bűn. A 11. versben ezt olvastuk itt a történet végén, hogy eredj el és többé ne vétkezz, mondja Jézus. Hát ezzel elismerjük, hogy a vétek az vétek volt. És hogy ezt abba kéne hagyni. Elismeri, hogy amit az Isten bűnnek nevez, az bűn. És hogy konkrétan értsétek, meg halljátok, mert itt szoktuk ezt így felidézni, a 3 Mózesből idézem rögtön a 20. fejezet 10. versét, 3 Mózes 20:10. Ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, vagyis embertársa feleségével paráználkodik, halállal lakoljon az a parázna férfi és a parázna nő. Mindig megjegyzem, milyenkor nincs különbség férfiak és nők között. De ez a mózesi törvény. Hát erre most mondhatnám, hogy ezt ma alkalmaznánk, testvérek. Hát elfogyna az emberiség. Hát bocsánat, hogy ilyet mondom. Kihalnánk, mint a dinoszauruszok. De ez van megírva. És ezt Isten lelkéig vette, tehát azért ne gondoljátok, hogy ez valami régi mózesi csökevény, vagy minek nevezzük, valami elrugaszkodott, életidegen gondolat. Jézus is ezt mondja, hogy eredj el és többé ne vétkezzél. Ezt nem mondta vissza például soha senki, ez nem egy kultuszi szabály, hogy szabad disznóustenni, vagy nem szabad disznóustenni. Még csak az sem, hogy most szabad-e az Úr Jézus feltámadása napját ünnepelni a szombat helyett. Meggyőződjünk, hogy szabad, már Pál apostol is csinálta. Ezért jövünk most is össze vasárnap. Az Úr feltámadása napja, ami szent napunk. De ezt például, még egyszer olvasom, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, az embertársa feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Tehát az első, amit azért meg kell látnunk ebből a mai történetből, hogy amit Isten bűnnek nevez, az bűn. A második, jogos a leleplezés, és időnként meg is kell tenni. Ez is benne van. Tehát Jézus nem azt kifogásolta, hogy egyáltalán mi hoztátok szóba ennek az asszonynak a bűnét, hanem más kifogásolt, mert ugye látjuk, illetve más a megoldás. Tehát igenis van helye, így mondjuk az intésnek, van helye, csak hogyan, testvérek? A hogyan a kérdés. A Kolossé 3.16-ot olvasom nektek. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Hát nyilván erről külön lehetne egy prédikációs sorozatot tartani, csak erről az egy mondatról, de engedjétek meg, hogy mégis így kiemeljem. Szoktunk mi zsoltárt énekelve inteni, dicséretet zengve énekelni, lelki éneket felidézni, vagy ott énekelni azzal, akit éppen inteni szeretnénk. Nem szoktuk. Szoktunk hálát adni azért, akit éppen inteni akarunk? Hálával énekelve a szívetekben az Úrnak, hálát adva. Háladással énekeljetek szívetekben az Istennek. Ez a metódus, ez a mód, ahogy az Isten igéje tanítja az intést. Nem az a megoldás, hogy nem intünk, és nem nevezzük a bűnt bűnnek, hanem az a megoldás, hogy ezt hogyan? Krisztusi lelkülettel tesszük, vagy teljesen emberileg? Nagyon nagy a különbség. Nem elég a mitet tisztázni, mindig a hogyant is. Tisztázni, igazítani kell az Isten igényéhez, az Isten, az Úr elgondolásához. Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást, teljes bölcsességgel és intsétek egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. És újra mondom, kezdve ott, hogy hálát adok azért a vétkezőért. Hálát adok. Hát nem a vétkéért, hát látjátok, Jézus sem dicsérte meg ezt az asszonyt.
De mi már hálát adhatunk, hogy ezt látjuk, tudjuk. Hogy szabad hálát adni a bűnösökért. Mi furcsa hangzik, ugye? Hálát adni a bűnözőkért. Hálát adni az engem bántókért. De hát most nem sorolom, hogy azért erre még hány utalás van a Bibliában. Sok. Az egész hegyi beszéd erről szól Jézustól. Szóval nem mindegy, hogy hogyan, de egyértelmű, hogy szükséges. Szükséges, jogos a leleplezés, és időnként meg is kell tenni, de csak is úgy, ahogy Isten igéje és lelke meghatározza, diktálja, azzal a szelídséggel és alázattal. És majd tovább lépek, de hadd tegyem hozzá, hogy mindjárt kiderül, nem azért inthetsz, mert te nem vagy bűnös. Én sem azért inthetek, mert nem vagyok bűnös. Mert a harmadik tanulság, nincs bűntelen közületek. Nincs egy sem. Majd mindjárt idézem a római levelet. Ha ebből indulunk ki, hogy ki inthet kit, akkor megint az eredmény nulla, zéro. Akkor nem inthet senki senkit. Senkinek nincs erkölcsi alapja. Nincs makulátlan, hibátlan ember. Nincs tiszta. Sőt, ahogy a múlt vasárnap szólt az ige, minket még zavar is Jézus tisztasága. Akkor mi a megoldás? Az, amiről már hallottunk, hogy őszinte alázattal, hálaadással, akár megdicsérve annak a másiknak egy-két jó tulajdonságát, őszinte szeretettel elmondom, hogy de, testvére, ebbe vétkeztél. És elmondom, hogy én sem vagyok jobb. Nem vagyok jobb. Matematikailag ki tudjuk szépen fejezni, te vagy a 19, én meg az 1 hiány 20. És ez komolyan gondolva, nem csak játszva itt a szavakkal. Tehát a harmadik tanulság ennek a történetnek, hogy nincs bűntelen közületek. Tehát érdekes megint csak a szó is, mert azt a szót használja itt az ige, a görög szöveg, ami szó szerint azt jelenti, hogy céltévesztés nélküli nincsen. Ugye a bűn egyik szava a görögben, hogy céltévesztés. Ezt úgy képzeljétek el, hogy a bűneinknek egy része az, hogy megcélzol valamit a másik ember életében, és totál más találsz el. Megcélzod, nehéz konkrét példát mondod, megcélzod, hogy ne beszéljen már annyit, mert már fárasztó, meg egyébként is, és egészen mást kéne eltalálni az életében. Ez is céltévesztés. Nem mondod meg az igazi problémáját, hanem mellélősz. Ez is bűn. Céltévesztés. Mondok egy példát, ami talán segít, hogy a pokolba vezető út mivel is van kikövezve? Jó szándékkal. Mert ezek a mi jó szándékból jövő megjegyzéseink, intéseink sokszor rosszabbak mindennél. Nincs megimádkozva, nem tusakodtam meg, kilövöm a szavaimat, megcélzok valamit az életében a másiknak, és nem azt kéne. Cél téveszt az intésem. Nem arról beszélek, amiről beszélni kéne. Mert azt a Szentlélek tudja megvilágosítani, hogy miről kell beszélni. És nem mellette, meg mellélőni. És tényleg megbántod olyanért, amiben nem is igazán vétkes, vagy nem is az a igazi baja. Jézus meg azt mondja, hogy na akkor olyan legyen köztetek, aki céltévesztés nélküli. Aki bűntelen közületek. És akkor itt megtorpanunk, mert ha még ez is bűn, amit az előbb próbáltam itt körülírni nektek, hogy nem a lényegre tapintok rá, nem a lényeget mondom ki, hanem a szavaimmal mellé lövök, ha még ez is bűn, akkor végképp lefagy az ember, és lebénul, hogy Uram, akkor mit csináljak? Akkor mit is csináljak? Ugye a római levél harmadik része, azért csak idézem, ha már itt kikerestem, meg ismeritek ezt, de akármennyire súlyos diagnózis, ez van. Nincsen igaz ember, egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ebben nincs semmi túlzás, mert az Isten szerinti jóról beszél az ige. Az Isten szerinti tisztaságról, hogy a múlt vasárnap is hallottuk. Az Isten szerinti igazságról, ami nincs bennünk. Akkor hogyan nincsek? Testvérek, az a negyedik tanulság ennek a mai történetnek, ami csupa-csupa evangélium. Van egy, aki bűntelen közületek. Jézus Krisztus. Itt áll most valahol, nem látjuk. Van ebben a teremben egy bűntelen. Komolyan. Egy. Aki közületek bűntelen, az vesse rá a követ először. Jézus itt magáról beszélt ám. Mint újra és újra a Bibliában csodálatos felfedezni, hogy mindig róla van szó. Mindig hozzá térhetünk vissza, mindig őt fedezhetjük fel a Biblia lapjain és mondatain belül. Itt van között. Van egy közületek, aki bűntelen. Aki bűntelen, az vesse rá a követ. Honnan lehet ezt jól látni a szövegből is? Emlékeztek, hogy olvastuk? A 11. versben azt mondja, hogy az, hogy hol vannak a te vádlóid, nincsenek, mondja az asszony, és akkor hogy folytatja Jézus? Én sem ítélek el téged. Én sem. És ez nem azt jelenti, hogy magát besorolja a többi elsomfordáló közé. Értitek? Ez nem arról szól, hogy azonos az ő helyzete, mint a képmutatóknak, hanem azt mondja el vele, hogy ő ítélhetne. Ő ítélhetne. Ő teljes joggal, teljes felhatalmazással, teljes tisztasággal. Ő ítélhetne. János 5-ben olvasjuk, hogy az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Jézus ítéletne, és azt mondja, hogy én sem. A többi az nem is ítélkezhet ebben a dologban, mert eljátszották a becsületüket, és itt is most lelepleződtek. Jó, hogy elmentek. Én nem közülük való vagyok. Nem azért mondom, hogy én sem ítélek, hanem kimondom, hogy én tehetném. Tehetném, de nem teszem. De nem teszem. Én sem ítélek el téged. És így halljátok Jézus szavait, hogy ő a bűntelen. Ő a tiszta. Ő a céltévesztés nélküli. Ő a szent. Ő a mindenható Isten, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Akinek adatott a teljes bírói hatalom. Az utolsó ítéletet ő fogja levezetni. Ő fogja kimondani mindenkiről, hogy jobbra vagy balra menjen tovább a sorsa. Ő mondja most, hogy én semmit élek el téged, és én úgy érzem, a lélek felhatalmaz arra, hogy ezt én most nektek mondjam. Nem magamról, ő róla. Jézus azt mondja, hogy én semmit élek el téged. Ha innen most hazamész, úgy menj, mint felmentett ember. Pedig tudjátok, sokszor van erről azért szó, hogy ő hosszú listán tudna írni arról, hogy miért ítélhetne el. És most megint nem akarom bántani a korosztályomat, de testvérek, nekünk már több van, mint a fiataloknak. Hát egyszerűen a koronnál fogva. Sokkal többet vétkeztünk, mint a fiatalok, mert többet éltünk ennyire. Egyszerű, de ez az igazság. És persze nem kell összeomlani külön, és föl sem mentjük a fiatalokat, hogy jaj, de jó, ti még csak keveset vétkeztetek. Nem az. Jézus azt mondja, hogy minden, én sem ítélek el téged, én megtehetném, de nem teszem. Elmondom neked azt, hogy amit csináltál, azt ne folytasd. Jó? Ne vétkezd tovább. Menj el és légy az én gyermekem. Menj el és én veled leszek minden napon a világ végezetéig. Menj el és az, amikor a Szent Lelkemet kiárasztom, te is kapsz belőle. Menj el és ha meghalsz, én már ott leszek előtted a mennyben, és bemutatom a helyedet. Ez a te lakosztályod, testvér, parászna, nő. Ez a te szobád itt a mennyben, ezt mind Jézus intézi előre, és neked és nekem is. Én sem ítélek el téged. Pedig tehetném, de nem teszem, mert én szeretettel vagyok. És ezért az üzenetünk, a missziónk, minden arról kell, hogy szóljon, az intésünk, hogy mindig Jézust ajánljuk, testvérek, de Jézus teljes hittel. Értitek? Tehát nem magunkat, ott Pál leírja, írtam ide a 2 Korintus 4.5-ben olvassuk, hogy mi nem magunkat hirdetjük, hanem a Krisztus Jézust. Amikor intünk, akkor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztushoz igazítsd az életedet, mert ő bűntelen. Ne hozzám igazítsd, hát akkor csalódni fogsz, meg nem hiteles. De ő igen, Jézushoz igazítsd, és az utolsó napon is minden ő hozzá lesz igazítva. Sőt, ő maga fog mindenkiről ítéletet mondani. Ő hozzá igazítsd az életedet. Értitek, micsoda különbség, hogy magadat ajánlod, vagy az Urat? Óriási a különbség, nem lehet kifejezni. Mekkora különbség. Őt ajánljuk, és eszembe jutottak végig mostani történetek is, amikor konfirmáció, kérdés mondjuk egy családban, hogy már valaki megérett rá, már korban, és akkor valaki, a mindenkori szülő valahogy azt mondja, na jó, konfirmáljon ez a gyerek, ott rosszat nem tanul. Ismeritek ezt. De az egyháziskolákban, bocsánat, dettó ugyanez a helyzet meg óvodákban. Ha jó van, adjuk be, ott rosszat nem tanul. Hát, enni menj be. De ezt tudjátok miért jó tudatosítani? Mert ha valaki azt hiszi, hogy majd a lelkésztől csak jót tanul, akkor az tévedni fog. Ha valaki azt hiszi, hogy és most nem a milyenket cikizem, az egész iskola rendszert, az egyházit. Ha egy szülő azt hiszi, hogy ott nem fog bűnnel találkozni, akkor óriási téved. Óriási téved, legyen az református, vagy bármilyen felekezet. De ott van a bűntelen Jézus. A jó pásztor, akiről elneveztétek annak idején ezt az óvodát. Értitek? Az egyházi intézményekben legalább egy bűntelen van jelen. De ott van! És ebben a hitben dolgoznak a dolgozók, és tanítjuk egymást, és növekedünk a hitben, hogy nem magunkat ajánljuk, és nem azt mondjuk, hogy ezek a pedagógusok a világ legjobb pedagógusai, ez a lelkész, hú, ez szuper, ide kell járni konfirmációra, meg mindenhova. Nem. A bűntelen Jézust hirdetjük, és ő az. És ő az, és befejezem azzal, hogy Ézsaiás ezért is mondja, hogy Jézus Krisztus, aki jóvátételül adhatta önmagát. Ézsaiás 53-at idézem, 53:10. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Elvégeztetett, mondta Jézus, megcsináltam. Az Úr akarata célhoz jut vele, egy bűntelen szenved a bűnösökért. Elérte a célját az Úr Jézus. Ezért az ő jóvá tétele elég. Mert tökéletes áldozatot mutatott be, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Mert tökéletesen át tudja venni a tiedet meg az enyémet, mindet. Mert neki nulla vétke volt, nulla. Soha, sehol, semmikor nem vétkezett. Soha, sehol, semmikor nem vétkezett. Ezért, amikor önmagát ajánlja fel jóvátételül, az tökéletes. Azt az Atya egyből elfogadta. Azzal bizonyította egyébként a Biblia szerint, hogy feltámasztotta Jézust. Elfogadta, hogy meghalt, szenvedett, fizetett, de nem kell neki bennmaradni a halálban. Jóvátétel adta magát értünk. Ez a kereszt hit, ez a keresztként hit közepe, ez a mi hitünknek a csúcsa. És ez jelenik meg ebben a történetben is, hogy ő, aki ítélhetne az asszony fölött, nem ítél, nem ítélkezik, hanem azt mondja, hogy eredjen és többé ne vétkezzél. Van egy bűntelen közöttünk. Van egy bűntelen az egyházi óvodákban, iskolákban. Van egy bűntelen, aki a konfirmáció órákon ott van, mert meg szoktuk hívni. Van egy, akire mindig számíthatsz, akinek rossz indulatát ne keresd soha, mert nem találod neked soha. Jézus rossz indulatát nem fogod megtalálni soha. Csak mindig a jó indulatát. Csak mindig a jó indulatát. Jó lenne így gondolni rajta keresztül a Szent Háromság egy örök Istenre.
aki büntelen közöttetek, az vesse rá az első követ, és ezzel zárjuk, hogy itt van, és látjátok, halljátok, nem röpülnek a kövek. Pedig röpülhetnének, még egyszer mondom, de nem röpülnek. Mindenki úgy menjen haza, hogy elvette rólad a károsztatást, elvette az ítéletet, mindent magára vállalt, tisztán, színtisztán, vegytisztán, szeretetből tette. Áldott legyen érte a neve. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott ígéretestvérek, és énekeljük. Biztos ki is van vetítve, igen, 627. dicséret második versszakát, 627-esnek a második versét, mikor a sátán megkísért és vádol megbánt bűnökért. Új ének, az új énekeskönyvben van benne, de ismerjük már. Tehát 627 második vers. Megpróbáljuk, amikor együtt imádkozunk, vagy a magunk csendjében visszavonulunk, és elmondjuk, hogy köszönöm, 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 és hogy minden jó, amit Isten tesz és tett, szent az ő akarata. És dicsérünk téged, zengjük a te neved, Urunk, mert nincs szebb név földön s égen, csak Jézus szent neve, mert nincs más, aki ilyet tett volna értünk, hogy elítélhetne, és ehelyett fölment és magára vállalja bűneinket. Urunk, így imádunk téged, gyarló, dadogó szavakkal köszönjük meg nagy tetteidet, és szeretnénk elköteleződni, Urunk, ahogy ez az asszony is egészen biztosan elköteleződött melletted, és többé nem vétkezett ebben legalábbis, és ha netán elbukott bármiben, újra jöhetett hozzá bocsánatért, csendben, alázatosan. Így vagyunk itt, és kérünk, taníts minket szeretetben járni, szeretetben inteni, a bűnt nem eltusolni és elhallgatni, de soha senkit meg nem bántani fölényes, öntelt, hívő gőkkel, hanem téged ajánlunk, téged, Úr Jézus, aki bűntelen vagy közöttünk, és leszel és maradsz mindörökre, akit hirdethetünk, mint példát, mint etalont, mint mértéket, mint akihez minden norma igazodik ezen a világon, minden törvény annyiban érvényes, amennyiben egyet értesz vele. Urunk, köszönjük, hogy rád bízhatjuk így a gyülekezetünket, kicsinyeket és nagyokat, kérünk, munkálkodj bennünk hatalmasan. Te szaporítsd ezt a közösséget az üdvözülőkkel, te áld meg a gyerekeket, a fiatalokat, a középnemzedéket, az időseket, áld meg intézményeinket gazdagon, hiszen ott is van egy bűntelen, minden nap bemegy, és az te vagy. Van egy bűntelen, munkatárs, sőt úr, sőt tulajdonos, az óvodánkban is, és a szociális központunkban is. Van tulajdonosa és ura a temetőnek is, a közéletnek is, Urunk. Hiszük, hogy te kegyelmesen meghallgatod, amikor kiáltunk hozzád, hogy a te szereteted, szelítséged és józanságod legyen úrrá ezen a nemzeten, hogy vége legyen a sok-sok gyűlölködésnek, ítélkezésnek, ami csak úgy árad sokakból és sokszor belülünk is, csak nem merjük bevallani. Bocsásd meg ítélkezéseinket, bocsásd meg rossz megjegyzéseinket, bocsásd meg, hogy úgy ítélünk másokat, hogy teljesen méltatlanok vagyunk erre. Te vagy méltó, te tedd meg, te szolgáltas igazságot, hiszük, hogy egy napon mindenki szeme láttára, füle hallatára meg fogod tenni. Áldunk, magasztalunk és kérünk, maradj velünk, vigasztald gyászolóinkat, gyógyítsd betegeinket, erősítsd a megfáradtakat, áld meg kérünk munkatársainkat, áld meg a gyülekezet minden egyes tagját, apraját és nagyját, áld meg kérünk vezetőinket, úgy az egyházban, mint az önkormányzatban, vagy éppen az országban. A választásokat is rád bízzuk, akár az a közéletit, akár az egyházit. Te cselekedj, Úrunk, és te könyörülj ezen a népen és nemzeten. Külön könyörgünk a határon túlélő magyar testvéreinkért, erőszakkal besorozott magyar emberekért, és mindenkiért, Úrunk, más népekért is, hiszen mindenki és minden a tiéd. Te vagy az alkotója és a megtartója a nemzeteknek. Hallgass meg imádságunkat, kérünk, és vezess minket a te szent lelkeddel. Magad légy az út. Amen. Egy rövid csendben kiki maga, forduljon az Úrhoz imádságban. Helyünkről felállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket még hadosszam meg veletek néhány percben, hogy tudjunk közös dolgainkról, meg újabb dolgokról, amik éppen most aktuálisak. Hát kezdjem azzal, hogy február 5-én csütörtökön egy emlékharang fog szólni az egy éve elhunyt Uzonyi Sándorné Juhász Róza testvérünkre, Szittya utca 28 szám alatt lakott, Isten vigasztalja meg a gyászoló hozzátartozókat, emlékezőket. Minden vasárnap a Kálvin téren, a Öreg parókiában ima közösségünk, ima óránk 9:30-től. Még lehet kapni bibliolvasók halószt és fali naptárat az új évre, lehet kapni Rácz Gábor beosztott elkész testvérünknek Jeremiát 56 című regényét. Hirdetjük azt is, hogy február 6-án, azaz pénteken 12 órától egy rendkívüli hangverseny lesz a templomunkban. Barokk fesztivált szerveznek itt, Böszörményben, és az egyik helyszínnek kérik a templomunkat. Tehát délben egy orgonaművész, nem tudjuk sajnos a nevét, de a zeneiskola igazgatója kérte ezt a lehetőséget. Ugyanakkor nyitott és belépésmentes a hangverseny. Hát nyilván ideg van a templomban, de egy koncertet megír, hogy jól fölöltözzünk és meghallgassuk. Tehát ez, ha jól számolok, pénteken lesz délben. Minden érdeklődő szeretettel várnak a szervezők. Jövő vasárnap délután 3-tól itt a teremben a házasság hetét megnyitjuk, ez minden éves programsorozat mostanában már, és ez alkalommal Debrecenből vendégek, Mózes Áron és felesége tesznek bizonyságot mindarról, amit megéltek az Úrral. Ők egyébként a nagyerdei gyülekezetben élő szolgáló testvérek, tehát Mózes Áron és felesége lesz vendégünk. Mindenkit szeretettel várunk, jövő vasárnap délután 3-ra ide, ebbe a terembe. Hirdetem, ami minden évben ilyenkor aktuális, januárban, februárban, hogy elkészült az új választói névjegyzéke az egyházközségünknek. Ez most munkapéldány, ki van téve a kijáratoknál,
Nagyon kérjük a testvéreket, szálljanak rá néhány percet, keressék meg magukat. Ha úgy tudják, hogy a tavalyi évben már konfirmáltak voltak, elmúltak 18 évesek a tavalyi évben, és legalább egy név szerinti adománnyal hozzájárultak az egyházközség működéséhez. Tehát ez az a minimális három feltétel, ami alapján bekerül gyülekezetünk Válaszolnivét székébe egy egyháztag. Ha valaki pontatlan címet talál, akár kézzel írja oda tollal, írja oda a pontosat. Jó? Tehát ez egy pontosítási akció is ilyenkor, mert előfordult, hogy valakinek változott a címe. Ha meg nincs benne, és úgy érzi, és úgy tudja, hogy az említett három feltételnek megfelel, akkor keressen meg minket, keressen meg engem, vagy pénztárosunkat, vagy főgondnok urat, és akkor megvizsgáljuk az ügyet. Tehát ezen most még lehet változtatni, pontosítani. Amikor a február végén a presbiteri gyűlés lezárja, akkor változtathatatlanná válik. Tehát onnantól kezdve egy évig ez van érvényben, kinek van választó joga. Azt azért, hogy mindenki értse és tudja, hogy például, amikor egyházi vezetők választására került sor, mint idén ősszel, arra az egyházi jog a presbitériumokat hatalmazza fel. Tehát ősszel azt ne tessék várni, hogy itt lesz majd szavazó cédulák kiosztása. Ez máskor van. Ez akkor van, hogyha a gondnokot, presbitereket vagy lelkészt kell választani, akkor a választó névjegyzék tagjai választanak, de esperest, püspököt, helyetteseiket, zsinati tagokat, stb. Az egész ország presbitériumai fognak majd titkos választással választani. Fogunk erről még beszélni, ősszel lesznek a jelölő közgyűlések, tehát egyáltalán kire lehet szavazni a presbitériumoknak, és természetesen a többiek is nyugodtan szóljanak hozzá, és mondják el a legközelebb ülő presbiternek, hogy én például XY-t javaslom, hogy rá szavazzatok, és majd az Úr elé visszük, meg imádkozzuk, és annak idején úgy történik a szavazás, de ez még őszi téma. Most tehát ott tartottunk, hogy a választói névjegyzék egy nagyon fontos dokumentum, tessék megnézni, benne van-e, akinek ott kell lennie. Fiatalok, figyelem, akik tavaly múltatok 18 évesek, keressétek magatokat. Ha véletlenül nem vagytok benne, akkor előfordult, hogy azért van, mert konfirmáltatok is, meg felnőttek is vagytok, csak nem volt még név szerinti adomány. A nevetek mellé nem került, ezért nem tehetjük be az egyházi törvények értelmében a neveteket, de pótoljátok idén, és akkor a következőbe bekerültök. Minden évben frissítésre kerül ez a névjegyzék, minden évben kötelesség a presbitériumnak lepontosítani egyenként a neveket. Imádságban gondoljunk kórházba került testvéreinkre, itt most nevet külön nem hatalmaztak fel, hogy mondjak, de vannak olyan kedves volt gyülekezeti tagok, vagy olyan, aki nemrég kórházba került, imádságban gondolunk a betegekre, és gondoltunk, és fogunk is folyamatosan az Úr gyógyítsa és erősítse meg őket és őt. Heti alkalmaink csak röviden, hétfőn lesz női kör, szívi teremben, hétfőn 17:30, minden nő testvért szeretettel várunk. Ugyanakkor lesz 6-tól felnőtt konfirmáció előkészítő is a lelkész hivatalban. Szerdán 9:30-tól lesz babamama kör is a gyerekteremben, szerda 9:30. Szerdán 15 órától középkerti biblióra, csütörtökön 10 órakor biblióra lesz a Calvin otthonban, csütörtökön 14:30-kor konfirmációra Bodaszőlőn, 17 órakor konfirmáció előkészítő itt az ifi teremben, este 6-kor hit és élet biblia óra ugyanott. Pénteken a gimnáziumi fakultatív hittanórát is megtartjuk 3-tól. Pénteken pedig az anyavárlak, tehát a kicsit nagyobb gyermekes anyukák alkalma, nem karonülő már, nagyobb gyerekek anyukáinak van ez az alkalom szervezve, és szeretettel várunk mindenkit pénteken 5 órára a gyerekteremben. Szombaton pedig az ifi ugyanott, illetve az ifi teremben is alkalmat tart. Köszöntjük a születés és névnapos testvéreket, az Ignác, Virginia, Brigitte, Karolina, Aida, Karola, Balázs, Csinszka, Oszkár, Ráhel, Csenge, Veronika, Ágota, Ingrid, Léda, Dorottya, Dóra, Dorka, Tódor és Rómeó nevű testvérek ünneplik a névnapjukat mától szombatig. Az Úr áldja meg és tartsa meg őket. És az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kijáratoknál tehát tessenek egy kicsit maradni, megnézni,
válaszolni névjegyzéket, összesen 7 oldal, nem olyan sok, ABC-ben van, tehát mindenki ABC szerint keresse a nevét. Ha még egy megjegyzés, ha netán elhunytat tetszenek találni, tessék odaérni nyugodtan, hogy az illető elhunyt. Tetszenek tudni, nem magyarázom, beszélni, egy csomó embert nem egyházi temetéssel temetnek, arról mi nem tudunk semmit. Honnan tudjuk, hogy meghalt? Hát nem jönnek ide temetést kérni. Tehát ez, ilyenkor ezt is, mi a magunk hallomásai meg infói alapján megnéztük ezt a névsort, de ne tessenek megbotránkozni, hogy hogy maradhatott benne. Hát nem szólt senki. Nem volt egyházi temetés, akkor mi nem nyúlunk a nevekhez. Csak akiről tudjuk, hogy elhunyt, azt kivesszük egyszerűen. És akár újat is lehet javasolni. Tehát most még ez egy munkapéldány, oda lehet írni, hogy szerintem XY itt és itt lakik. Akkor tudjuk, hogy őnek utána kell nézni, mert akkor valószínűleg megfelelhet a feltételeknek. Hát ha nem felel meg, akkor nem tesszük be, de ha megfelel, akkor betesszük. Kérdése van ezzel kapcsolatban valakinek? Nincs. Viccelek. Nem is lehet. Ezt az ütegparancsnokon mondta a seregben, de nem túl jó emlék. No, visszatérve a komoly dolgokra. Nem, ez mindig jó ránk, hozzánk szegezte a kérdést, az aranyzetes elvtárs, hogy kérdés van, nincs, nem is lehet. Akkor minek mondja? Na, ez volt még mindig a vicc, de most a komoly. Próbáljuk még ezt az utolsó versét, és nagyon szívvel, lélekkel énekelni a 627. dicséretnek, a harmadik versét. Íme a bárány, ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott. Isten velünk, viszontlátásra!